Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bármi sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején énekeljük a 90. Zsoltárunk első versszakát. 90. Zsoltárunk így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Elfoglalva folytassuk isteni tiszteletünket, énekeljük a 284. dicséretünknek mind a 8 versét. 284. dicséretünk így kezdődik, áldjuk a nagy Isten jóságát, magasztaljuk irgalmasságát.
Thank you.
Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az írva található János evangéliuma 3. részében, a 22. verstől a 36. versig.
Keresztelő János öröme. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek, és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és azt mondták neki: Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt: Nem kaphat az ember semmit, hanem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam: nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újjongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Annak növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről jön, az a földből származik, és a földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek, és arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja be. Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy az Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékhez szabva adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
Isten tegye áldottá az ige hallgatását és szívünk befogadását, imádkozzunk. Köszönjük, mennyi Atyánk, s Úr Jézus Krisztus által, hogy ennek az új esztendőnek első napján hajlékodba összegyülekezhettünk, hogy megköszönjük a mögöttünk levő évnek minden áldását, vigasztalását, erőit, gondviselő szeretetedet. Megköszönjük a megújításokat, a gyógyulásokat, a sokszori segedelmet. De köszönjük intéseidet és figyelmeztetéseidet is, azt, hogy néha megfettél bennünket, mert tudjuk, hogy mindezekkel az eljövendő üdvösségre akartad irányítani a figyelmünket, és azt akartad, hogy szívünket hozzád emelve szüntelenül téged keressünk, országodat építsük, és nevedet dicsőítsük. És így jövünk most hozzád, Atyánk, ennek az új esztendőnek első Isten tiszteletén, ebben a közösségben imádságunk szavával. Kérünk, hogy ne távozz el tőlünk, kérünk, maradj velünk a rákövetkező esztendő minden órájában áldásoddal, gondviseléseddel, hűségeddel és szereteteddel. Áld meg most közösségünket, Isten tiszteletünket, igéd szent szavával, szent lelked erejével, megvilágosító erőiddel. A mi Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ige hirdetésre készülve a 155. dicséretünket énekeljük. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Mai Isten tiszteletünk alaptextusa írva található az imént felolvasott ige szakaszban, János evangélium a harmadik részében, abban is különösképpen szeretném kiemelni a 30. verset, amelyben így szól hozzánk Istenünk. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lenne. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az új év ciklikus ünneplése valószínűleg az emberiség legrégebbi vallásos ünnepeihez tartozik, és megtalálható úgy a nagy ősi vallások hagyományában, mint a természeti népek sokszor elzárt kicsiny törzsek közösségében. Vallástörténészek szerint a közös gondolat, amely a szerteágazó vallási gyakorlatokat összekapcsolja, szimbolikus kísérlet arra, hogy a mitikus és őseredeti tiszta időt, a teremtés pillanatát visszaállítsák, és ezzel megújítsák az életet. Nagyon sok vallásban az új év megünnepléséhez ezért szorosan kapcsolódott a megtisztulás, a bűnbánat gyakorlata. Az életet és az időt nem lehet megújítani csak úgy, ha azt lehetőleg bűntelen, eredeti tisztaságába állítjuk vissza. Jó példa erre, hogy a zsidó vallási ünnepkörben is az új év, amelyet bár szeptemberben ülnek meg, egybe esik a nagy bűnbánati ünnep kezdetével, amelyet a Jóm Kippur, az engesztelés napja zár le. Az ószövetségi időkben ezen a napon mutatta be a főpap a nagy engesztelő áldozatot a szentek szentjében a nép bűneiért. Napjaink szekularizált embere elveszítette ugyan az új év ünneplése mögötti misztikus, vallási tartalmat, azonban az idő és az élet megújításának, megtisztításának igénye ott van még benne. Valószínűleg emberek milliói tesznek ezen a napon újévi fogadalmat, mert érzik, tudják, hogy valami elromlott az életükben. Nem foglalkoztak talán eleget az egészségükkel, a családjukkal, nem fordítottak elegendő időt a hivatásukra, vagy épp túl sokat dolgoztak, nem voltak elég türelmesek a hozzájuk közelállókhoz, vagy egyszerűen csak elrontották az életüket. Sok-sok ember mondta ki éjfélkor azt, hogy mától minden másképp lesz. Mert ezt az életet meg kell újítani, meg kell tisztítani, új pályára kell állítani, és ennek szimbolikusan is a legalkalmasabb ideje az új időszámítás kezdete. A helyzet komolyságát mutatja, hogy ezek a fogadalmak komolytalanul rövid ideig tartanak. És azért mondom, hogy komoly a helyzet, mert olyan gyökeres változásra van szükség az emberi életnek, amelyet nem lehet pusztán némi erőfeszítéssel és odafigyeléssel megváltoztatni, helyreállítani, hiszen még a Szentírás is olyan radikális kifejezést használ, mint újjáteremtés, mert valóban ilyen radikális megoldásra van szükség. Érdekes, hogy a keresztény reménység nem arról szól, hogy Isten pusztán megpróbál valami régi múltat helyreállítani, egy múltbeli állapotot, hanem keresztény reménység arról szól, hogy Isten a jövőt teremti meg. És kedves testvérek, az újévi örömhírünk beágyazódik a karácsonyi örömüzenetbe, hogy életünknek ez a radikális megújulása, megújítása nem alulról, a kudarcokkal teli embervilágból, nem is belülről, lelkünk mélyéről jön, hanem felülről, a mennyből kezdődik azzal, hogy Isten fia emberré lesz, hogy áldozatos halálával legyőzze a bűnt és a halált, és feltámadásával új életre teremtse a benne hívőket. Ez az evangélium lényege. És ennek radikalitásából nem adhatunk alább, mert az emberi életnek tényleg ilyen teljes megújuláson, újjáteremtésen kell átesnie, olyan nagy a baj. Nem véletlenül nevezi a heidelbergi KT is az ember helyzetét nyomorúságnak, érzékeltetve, hogy a nyomorult, a megnyomorodott ember állapotából nem tud önmaga erejéből megszabadulni. Nem vagyunk urai lehetőségeinknek, életünknek, sorsunk alakításának. Ezzel szemben nagyon sok destruktív erőkörülmény, múltbeli esemény állít minket kényszerpályára. Csak hogy Jézusnak egy mondását idézem, ki az, aki egy arasszal is meg tudja hosszabbítani magát? Karácsonykor hallottuk, hogy amikor Isten fia emberré lett és kicsin gyermekként közénk született, akkor valami új kezdődött el a kozmoszban, a teremtett világban, és kezdődhet el a mi életünkben is. Nagy vigasztalás és öröm ez nekünk, mert Krisztus az Isten beszédét, a kegyelem és a szeretet szavát szólja, és Isten cselekedeteit teszi értünk és bennünk, és az így teljesedhet be. Nem egyszerű azonban ennek a radikálisan újnak, a Krisztusban közeljött Isten országának felismerése. János evangéliumában újra és újra visszatérő motívum a hitre jutó látás fontossága. Felismerni Jézusban a megváltót, a szabadítót, végső soron felismerni benne Istent. Nem magától értetődő, hogy ennek az újnak a fényében az ember átértékeli saját helyzetét, önmagát Isten uralmának veti alá. Nem magától értetődő az, hogy hallgat annak szavára, akit ő küldött. Nem természetes, hogy a sötétségből a világosságra megy. Nem természetes, mert Krisztus, akit János evangélista az emberek világosságának nevez, mindent, ami ő előtte volt, viszonylagossá, az új teremtés szempontjából idejét múltá és nem elegendővé minősít. S ez mondhatni nagyon fájó pontunkon az önérzetünkben ragad meg bennünket, ellentmondást nem tűrő módon leplezi le mindazt, ami akadálya lehet Isten kegyelmi munkájának, a büszkeséget, a hazugságot, önmagunk értékébe és erőfeszítésébe vetett tűzolt bizalmat, az önszeretetet. Márpedig ami akadály, annak el kell tűnnie. És az evangéliumi történet szerint nem egyszerű ezt elfogadni azoknak sem, akik Jézussal egyébként szimpatizálnak, mint Nikodémus, vagy azoknak, akik tényleg várják a messiást, és tisztában vannak azzal, hogy az egyén és nemzeti megújuláshoz elkerülhetetlen a belső megtisztulás és megújulás, mint ahogy azt hitték keresztelő János tanítványai. És ebben mutat számunkra példát, és tesz fontos bizonyságot keresztelő János, mert ő látja, tudja, hiszi, hogy a messiás megjelenésével mi minden zárul le, és mi az, aminek el kell kezdődnie. Keresztelő személye mindegyik evangéliumban kiemelkedik. Ő az, aki a messiás útkészítője, aki Izrael fiait bűnbánatra és megtérésre szólítja föl, és bűneikből való megtisztulások szimbolikus cselekedeteként kereszteli, avagy ahogy a görög kifejezés ezt sugallja, alá meríti őket a Jordánban. A szinoptikus evangéliumok emellett kiemelten fókuszálnak arra, hogy Jézus messiási munkája azzal veszi kezdetét, hogy maga is megkeresztelkedik Jánosnál. János evangélista azonban a többieknél részletesebben foglalkozik keresztelő Jánossal, mégpedig azért, mert ővele kezdődik el az igazi tanúvallomás Jézusról, aminek lényege, hogy ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, ő a megígért messiás. És ennek a tanúvallomásnak a súlyát akkor értjük meg, ha figyelembe vesszük, hogy keresztelő János személyével kapcsolatban milyen vélekedések merültek fel. Az őt övező tekintély nagyságáról ez az evangélium számol be a legrészletesebben. Keresztelő János egy olyan korban lép fel, amikor az emberek Istennek egy újabb történelmi megújításába vetett hit, és ebben az izgalomban élnek. Izrael emberileg reménytelen és nehéz időket él meg akkoriban. Római birodalom legyőzhetetlen főnixként hajtotta uralma alá az akkor ismert civilizált világ nagy részét. Elsősorban vérrel és vassal, elfojtva minden függetlenedési kísérletet, magába olvasztva minden vallási formát. Az egyisten uralma helyett hirdette és követelte az emberistenek, az Isten császárok uralmát és hatalmát. Nem először volt ilyen Izrael életében. A messzi múltba nyúló történelmi emlékezetük hűségesen őrizte az ilyen időleges, kvázi isteni tekintéllyel fellépő uralkodók és birodalmak elnyomó emlékének nyomait, amikor majdnem megsemmisültek. Az egyiptomiak, a kánoániak, az asszírok, a babiloniak, a szeleukidák és a ptolemaioszok uralmát, és most a rómaiakét. Ennek a történelmi emlékezetnek szerves része volt az, hogy Isten mindig, minden reménytelen helyzetben prófétái által hirdette a megújulás ígéretét, és hűségesnek is bizonyult ígéreteihez. Izrael számtalan esetben támad fel halottaiból, és a legreménytelenebb helyzetben is hozott megújulást. De ezt a megújulást mindig kísérnie kellett a nép erkölcsi megújulásának. Korabeli zsidó emberek ezért joggal tekintettek úgy keresztelő Jánosra, aki a megtérést, a bűnbánatot hirdette, mint aki Istennek ezt az új történelmi szabadítását kezdi meg, és végre elhozza Isten uralmát az országba. János evangéliuma elején olvassuk, hogy még a jeruzsálemi papság is benne látta a megújulásnak az emblematikus figuráját. Követeket küldenek hozzá, hogy megtudakolják, ő-e a messiás. És az evangéliumi elbeszélés keresztelő Jánost rendkívül bölcsnek mutatja be nekünk. Emberi nagysága abban van, hogy az őt övező nimbusz ellenére tisztában van saját útkészítő szerepével, és azzal is, hogy Isten most egy újabb történelmi megújulás helyett valami sokkal nagyobbat, az egész teremtett világot érintő újat hoz a világba. Isten fia maga lesz emberré, hogy elvegye az egész világ bűnét, hogy a halál erőivel szemben az isteni élet erőit hozza el a világba. János bölcs, mert látja, hogy vele egy régi korszak zárul le, és át kell adni a helyét annak a felülről valónak, aki már nem csak vízzel tisztít, hanem lélekkel, az Istentől kiáradó új élet erejével. És épp ezért mindennek, ami Krisztus előtt volt, el kell halványulnia, hogy az Isten fiában megjelenő új teremtés és új élet növekedjék. Erről tesz tanúbizonyságot, amikor a hozzá hűséges követők Jézusban csak konkurenciát látnak, és azon vitatkoznak, hogy kinek a keressége hatásosabb, ezt mondja nekik, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Mert Isten valami radikálisan újat kezdett el, emberi formában lépett az emberek világába, hogy aki hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Keresztelő János igaz tanúságtétele, hogy Isten fia emberré lett, s a teremtett világ nyomorúságának új kezdetet adjon. Isten azonban nem csak kozmikusan és történelmileg hoz újat Krisztusban, hanem velünk is újat akar, és bennünk is újat akar elkezdeni. Sőt, mondhatnánk, a teremtett világ teljes megújulásának feltétele Isten fiainak megjelenése, azaz az új teremtés az ember, ami újjáteremtésünkkel veszi kezdetét. Már most. És ez az új szintén elválaszthatatlan Krisztustól. Pál apostol számtalanszor hangsúlyozza, hogy az új ember, új teremtés forrása és garanciája, a Jézussal való viszonyunk, a vele való közösségünk szorossága. Aki a Szent Háromság Isten nevébe keresztelkedik, az az ő közösségébe kerül, az Krisztussal meghal a bűnnek, s új emberként, új teremtésként éled újjá. Nem arról van szó, hogy többet nem vétkezik, hogy életét nem kísérik tovább hibák, lesz abból még elég, hanem arról, hogy nem a bűn és a hibák uralják az életét, felszabadul az Istennel való közösségre és életre. És itt értjük meg, mi az értelme annak, hogy keresztelő Jánostól eltérően Jézus nem csak vízzel keresztel, hanem lélekkel is. Azaz nem csak szimbolikusan tisztít meg, hanem valóban újat kezd el bennünk. A Szent Lélek erejével és hatalmával, aki ahogyan a teremtés hajnalán a vizek felett levegbe életet támasztott, hogy bennünk is új életet szül, és általa az isteni életben részesedünk. Hadd osszak meg egy ilyen szakmai információt. Van a keleti teológiának, egy keleti ortodox hagyománynak egy nagyon izgalmas, nyugaton kevésbé ismert tanítása. Ennek neve teózis, megistenülés. A magyar fordítás kicsit megtévesztő, mert nem arról van szó, hogy az ember istenné válna, hanem arról, hogy Krisztus a maga Isten emberségében megajándékozott minket Isten ismeretével. Ez a kifejezés arra utal, hogy a Krisztussal való kapcsolatomban egyre inkább Isten üdvözítő életében részesülhetek, abban teljesedhetek. A tragikus emberi egzisztencia szempontjából az új életben élhetek, amely átível halálon át, mulasztásokon, hibákon, betegségeken át. Ez az a radikálisan új, amit Krisztus hozott ebbe a világba, és csak vele, általa lesz részem ebben. És minél inkább Krisztusnak kell bennem növekednie, az ő indulatának eltöltenie. Aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, mert ezen az úton kellett váltságot és új teremtést hoznia ebbe a világba. És azt kívánta, hogy akik hisznek benne, az ő jó hírét hirdessék és cselekedjék a világban. Ezen a ponton joggal bizonytalanodhatunk el. Hogyan tudom ezt, amiről eddig szó volt, felismerni? Hogyan tudok ebben az új teremtésben megkapaszkodni és ebben megmaradni? Keresztelő János szerint sem egyszerű, hiszen sokan nem fogadták be a világosságot. Azonban mindeneknek a garanciája nem bennünk van, hanem Istenben. És ez a jó hír. Isten cselekszik nem csak értünk, hanem hatékonyan munkálkodik bennünk is. Erre a titokra hívja fel Pál apostol is a figyelmünket, félelemmel és rettegéssel vigyük végbe üdvösségünket. Mert a mi keresésünk és akaratunk mögött Isten akarata áll. Felette nagy titok ez. De ez az új esztendő örömhíre is. Isten, maga Isten áll mellettünk, mérhetetlen hatalmával és szeretetével, hogy lehessünk az ő teremtési szándékának megfelelően az ő uralma alatt élő, az ő életéből részesülő, az ő szeretetteljes akaratát teljesítő emberek. És ha már mi talán vagyunk annyira bölcsek, hogy elhamarkodott fogadalmakat nem teszünk új évkor, azért legyen ez az egyik újévi kérésünk és könyörgésünk erre az esztendőre. Ő, azaz Krisztus növekedjen, én pedig legyek kisebbé. Amen. Az igehirdetésre válaszolva énekeljük a 227. énekünknek az első, második versszakát. imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, ma, amikor az új esztendőnek első napján elétted megállunk, könyörgünk azért, hogy ezen a napon ne csak egy új év, egy új ciklus kezdődjön el, hanem valóban új élet kezdete legyen a számunkra, amelynek munkálója és ereje Te vagy, Urunk. Add meg nekünk ebben az esztendőben a látást, a hit látását, amely egyrészt megláttatja életünkben a hamisságokat, a hibákat, a hiányosságokat, ugyanakkor megláttatja a szabadulást is a Te fiad Krisztus által, valamint mindazokat az áldásokat, ajándékokat, amelyeket vele, benne, nekünk bizonyosan adsz. Mennyi atyánk, tisztába léve hiányosságainkkal, könyörgünk, hogy adj ebben az esztendőben erőt a ránk bízott feladatok teljesítéséhez. Adj álhatatosságot az akadályok leküzdéséhez, türelmet a terhek hordozásához, bölcsességet a ránk bízottakhoz, hosszú tűrő szeretetet a hozzánk közel állókhoz. Eléd hozzuk, Urunk, ebben az esztendőben is a betegeinket, és könyörgünk az ő gyógyulásukért, az ő erősítésükért. Könyörgünk békességért családunkban, rokonságunkban, és Te adj békességet azoknak, akik valódi háborúságban szenvednek. Könyörgünk, Urunk, a gyülekezet és egész egyházunk hitbeli és testbeli növekedéséért és erősödéséért. Adj hű és igaz szolgákat. És imádkozunk, Urunk, hazánkért, valóban Te tőled kérve és Te tőled várva a jókedvet, áldást, az előre menetelt. És kérünk, Urunk, hogy a mi kimondatlan fohászainkat is hadd vigyük Te hozzád, jusson el hozzád a Te fiad Jézus Krisztus nevéért. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Ma hajnalban, 92 éves korában elhunyt. Emlékezzünk imádságos szeretettel gyülekezetünk egyik legidősebb aktív tagja áldozatos életére. És kérem tiszteltes urat, hogy ismertesse a népmozgalmi adatokat.
Kedves testvérek, minden évben megcsináljuk évvégén az összehasonlítást az előző évvel, tehát a 2013 és 2014-es éveket fogom mondani, a házasság, keresztelő, konfirmáció, temetés, ezek az alapvető, hát nevezett népmozgalmi adatok. Kezdem a házassággal, ugye a legkisebb számok sajnos ezek szoktak lenni, 13-ban 8 esküvő volt, 14-ben 12, azért ekkora pici számoknál az jelentős pozitív változás. Keresztelő is a 13-as évben lecsökkent 33-ra, most 47, ez már egy komolyabb előremozdulás. Konfirmáció az ugye folyamatosan változik, 13-ban 12 volt, 14-ben 17, tehát aztán az idejében meg jóval kevesebb lesz, a következben megint sok, ennek ilyen a ritmusa. Temetésben van komoly változás, még a 46 volt 2013-ban és 58 2014-ben. Csak egy annyi megjegyzést szeretnék fűzni ezekhez az adatokhoz, hogy az előző évhez képest, meg azt megelőző évhez képest is a növekedés meggyőzésem szerint az iskolának köszönhető, és az, hogy az iskolának van egy lelkésze, és itt a rózsakertnek a környezetében ennek egyszerűen csak hatása van, mert eszükbe jut az embereknek, hogy itt van egy lelkész, megnövekedik az akár esküvő, akár konfirmáció, temetés, keresztelő létszáma, tehát az Andrásnak is ott már egy ilyen kis körre gyűlik össze. Nyilván az iskolai vonalon is, de nem csak az iskolai vonalon. Tehát amiért ezt az egészet itt ragozom, az az, hogy nem csak iskolát szeretnénk, ami már ugye megtörtént, vagy folyamatban van, hanem szeretnénk, ha ott is kialakulna egy gyülekezet, amelyik az iskolához kötődik talán erősebben. Tehát előbb van iskola, és aztán gyülekezet, itt ugye előbb van gyülekezet, aztán iskola, de missziói feladatnak is tekintjük. Úgy nézünk az iskolára, mint amelyik missziói feladat is hordoz, nem csak arról van szó, hogy beiratkozhasson a gyerek. Tehát ez nagyon fontos, hogy számunkra annak a lelkülete, nevelése, hogy ez legyen tudatos, ami számunkra, hogy ott egy misszió is történik. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a jó híreket. A következő presbiteri gyűlés az január 6-án lesz, a szerdai bibliakör pedig másnap január 7-én lesz először. Január 9-e és 11-e között lesz a munkatársi hétvége. Kérem azokat, akiknek szóltunk, hogy jelentkezzenek, azok jelezzenek vissza. Augusztus 3-a és 8-a között lesz a gyülekezeti tábor Révfülöpön, jelentkezni Pap Tamásnál lehet. Gondoljanak erre a testvérek, mert most kevesebb helyünk van, úgyhogy aki először jelentkezik, annak lesz helye. A bibliaolvasó kalauzokat még talán érdemes elővenni és hasznosítani. Azt is kérem a testvérektől, hogy ellenőrizzék a pénztárosi asztalnál kitett választói névjegyzék tervezetet, hogyha helyes a név, meg helyesek az adatok, akkor pipálják ki, hogyha valakinek a neve hiányzik, vagy rossz az adat, akkor a javítsák, illetve a lista végére a mobiltelefonszámmal együtt írják oda, és továbbra is mindenkinek áldott közösségi életet és egy örömteli új esztendőt kívánok. Legyen az összefogás éve valóban összefogás. Köszönöm szépen!
Mielőtt a záró éneket bemondanám, én is szeretnék a magam nevében is mindenkinek a gyülekezetben, azoknak is, akik nincsenek most itt, Istentől megáldott, gazdagon megáldott, boldog új esztendőt kívánni. Záró énekünk a 227. dicséret 3., 4. és 8. versszaka. Ezt követően kérjük Isten áldását, majd énekeljük a himnuszt és a 178-at. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.